nehéz lenne mással kezdeni, mint az orosz-ukrán háborúnak a gazdasági következményeivel. Hogyan látja a magyar gazdaságot, hogyan érinti ez a háború, mennyire érzik meg a magyar cégek, úgy összességében a magyar gazdaság, hogy a szomszédországban háború zajlik?
Egy felmérést végeztünk a magyar cégek körében, hogy hogyan érinti őket az orosz-ukrán háború, és ebből az derült ki, hogy a háromnegyedük úgy vélte, hogy negatívan, ebből egy negyed az, amelyik nagyon negatívan, a fele az, amelyik kis negatívan úgy értékelte a hatást. Körülbelül a maradék egy negyed az, amelyik azt mondta, hogy egyelőre nem érzékel semmiféle hatást, és érdekes módon néhány olyan válaszadó is volt, de hát ez kevesebb, mint 1%, amelyik azt gondolta, hogy pozitívan hatott rá ez a háború. Ezek kivétel nélkül kis kereskedelmi cégek, amelyek feltehetőleg olyan térségben működnek, ahol megnövekedett a kereslet, és ezt érzékelték. Összességében azért az eléggé nyilvánvaló, hogy ez az orosz-ukrán háború, ez alapvetően megváltoztatta az egész világgazdaságnak a működési módját, a lehetséges gazdaságpolitikákat, és hát ezen belül Magyarországnak is a helyzetét. A bizonytalanság az egyértelműen növekedett, tehát ezt mindnyájan már láthattuk, az infláció emelkedik, a tőzsdei árfolyamok ingadoznak, de inkább zuhannak, az árfolyamok ugyancsak ingadoznak, de inkább zuhannak, az ellátási láncokban még Magyarországon kevéssé érzékelhető, bár például már megjelent, hogy kérdés, hogy a budapesti 3-as metrónak a szerelvényeihez az alkatrészeket megkapjuk-e vagy sem. Tehát az ellátási láncokban alapvető problémák várhatók. Részben azért, mert vannak termékcsoportok, amelyeket Oroszország, illetve Ukrajna állít elő, hát ezek részben nyersanyagok, többek között olyan nyersanyagok is, amelyek a magyar akkumulátorgyártás szempontjából is létfontosságúak, tehát ezeknek a hatása azért a későbbiekben nagyon jelentős lehet. De hát az orosz és ukrán gabonaexport a világban nagyon nagy problémákat okozhat ennek a kiesése. Ez nem annyira Magyarországot érinti, hiszen mi gabonából messze önellátóak vagyunk, sőt exportálni tudunk, de például Észak-Afrikában ez nagyon nagy problémákat okozhat. Az teljesen egyértelműen világossá vált, hogy a magyar gazdaság szempontjából az a tény, hogy az Euróatlanti Szövetség, tehát az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti szövetség az nagyon nagy mértékben megszilárdult, ezen belül az Európai Unión belüli szövetség és együttműködés is jelentősen erősödött és stabilá vált a háborús veszély miatt, illetve hát a háború ténye miatt. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a magyar úgynevezett keleti nyitás és a magyar Brüsszel ellenes gazdaságpolitika, illetve részben retorika, ez tarthatatlan. Tehát itt egy alapvető fordulatra van szükség, ennek számos jelét azért már láthatjuk, de azért ennek az igazi végiggondolása és végrehajtása az nagy mértékben még előttünk áll. Hát ilyen mindenek előtt a magyar energiapolitika, amelynek a eddigi markánsan orosz orientációja minden bizonnyal tarthatatlan a következő időszakban. Paks 2 gyakorlatilag halott, hiszen az oroszoknak sem pénzük nincs ezt finanszírozni, a nyugatiak az embargó miatt a beszállításokat nem tudják teljesíteni, tehát pillanatnyilag Paks 2-nek a megvalósítása hát szinte kizártnak tűnik. Problémák lehetnek Paks 1-gel is, hiszen ha egy nagyon feszült nemzetközi helyzetben kérdésessé válhat az, hogy milyen mértékben lehetséges majd a kiégett üzemanyag kazettáknak az elszállítása, az egyéb alkatrészeknek a pótlása, és hát ugye egyelőre teljesen folyamatos, de azért egy nagy kérdőjel a földgázszállításoknak a kérdése is. Tehát ezeket a területeken a magyar gazdaságpolitikának újjá kell gondolnia a perspektíváját, és hát látnia kell azt is, hogy az Európai Unióban az elszigetelődése politikailag éppen a korábbi orosz barátsága és a mostani időnként azért eléggé ambivalens megnyilvánulásai miatt eléggé megnehezült. Ugye a magyar-lengyel kapcsolatok, amelyek Magyarország számára borzasztó fontosak, hiszen többek között egy lengyel vétó, illetve viszonosságban egy magyar vétó akadályozza azt, hogy a illető országgal szemben az Európai Unió fel tudjon lépni. Ez az orosz kapcsolatok miatt erősen meggyengült, de például a magyar-szlovén kapcsolat is, ami ugye ugyancsak egy erős kapcsolat volt, a szlovén kormány sok szempontból hasonlóan gondolkodott, mint a magyar. Ugye a szlovén miniszterelnök elment Ukrajnába, a magyar nem. Tehát ez is jelzi a magyar elszigetelődést, amellyel szemben egy lényeges elem van, de ez kétségtelenül egy jelentős tényező, hogy Németország ugyanúgy ráutalt az orosz földgáz importra, mint Magyarország. Tehát ilyen szempontból van egyfajta érdekközösség, ami nyilván befolyásolni fogja a következő időszakot. Ugye az Európai Bíróság még az orosz-ukrán háború előtt kimondta azt, hogy jogos az Európai Uniós pénzeknek, a helyreállítási alap pénzeinek az összekapcsolása a jogállamisággal. Ennyiben megnyílt a lehetőség arra, hogy az Európai Unió éljen is ezzel, ami megakadályozná, ténylegesen is megakadályozná Magyarországot abban, hogy hozzáférjen ezekhez a pénzekhez. Ugye eddig sem nem született döntés. Ugyanakkor sajátos módon a háborús veszély, illetve hát pontosabban a háború, illetve az emiatti Európai Uniós egységnek a szükségessége lehet, hogy egy kicsit elnézőbbé teszi ebben az Európai Uniót. Tehát könnyen lehet az, hogy itt ténylegesen egy megfelelő kompromisszummal meg lehet kötni egy olyan megállapodást, hogy Magyarország és egyébként Lengyelország is végül is hozzájusson ezeket a transferekhez, amelyekre egyébként nagyon nagy mértékben szüksége lenne, hiszen sem az államháztartás, sem a magyar külső egyensúly nincs olyan állapotban, hogy nélkülözni tudja ezeket a pénzeket.
Paks 2-re csak egy gondolat erejéig, hogy ugorjak vissza. Orbán Viktor miniszterelnök mondta azt az RTL híradó kérdésére egy sajtótájékoztatón, hogy ő teljesen reálisnak tartja, hogy folytatódjon ez a beruházás, és azt mondja, hogy nincs ok, ami miatt ezt le kellene állítani. Ön hogy látja, hogy a politikai akarat megléte ellenére gazdasági szempontból nem tűnik reálisnak, hogy folytatódjon ez a beruházás?
Hát nem tűnik reálisnak, mert Paks 2-nél olyan fontos berendezéseket szállítanának nagy nyugati beszállítók, amelyek elfogadták a Oroszország elleni embargó tényét. Tehát ennek következtében egy orosz beruházásba ők nem fognak, hát lényegében biztosra vehető módon nem fognak beszállítani. Emellett hát Oroszország pillanatnyilag nincs olyan pénzügyi helyzetben, hogy megfinanszírozzon, tehát további hiteleket nyújtson Magyarország számára. Tehát gazdaságilag én azt gondolom, hogy a dolog ellehetetlenült. Nyilván politikailag, főleg a választások előtt a kormánynak nem áll érdekében semmilyen területen olyan fordulatot tennie, amely nem elkerülhetetlen. Nyilván e pillanatban Pakssal nincs különösebb tennivalója, ez magától nem fog működni. Nem kell ez különösebb kormányzati döntés, azt gondolom.
Oroszország elleni gazdasági szankciókról szeretném, ha beszélnénk, hogyha ebből a szempontból nézzük a magyar gazdaságot, ez mennyire érintheti húsba vágóan egyes cégeket? Hagyj tegyem ide emelje, hogy már évek óta vannak ugye gazdasági szankciók, amikor Oroszországot érintik. Például nem tudunk annyi almát kivinni évek óta Oroszországból, mint eddig. Ez csak egy példa sok közül. Súlyosabban érintheti a magyar gazdaságot ezek a szankciók, mint eddig?
Hát a legsúlyosabb dolog az lenne, de hát ezt ugye a magyar kormány nagyon élesen ellenzi is a német kormánnyal együtt, hogyha a földgázimportnak a leállításáról születne valamilyen közös Európai Uniós döntés. Én azt gondolom, hogy ez nem fog megszületni, hiszen ez olyan nagyobb mértékben érintené, vagy nagyon súlyosan érintené a magyar, illetve a német gazdaságot. Másfelől Oroszországnak sem áll érdekében, egyszerűen a földgáz bányászatnak a technológiája miatt, tehát ez nem egy olyan tevékenység, amelyeket átmenetileg szüneteltetni lehet. Ez lényegében a földgáz lelőhelyeknél a lezárás az egy nagyon tartós és sok szempontból visszafordíthatatlan döntés jelentene, ami nem áll Oroszország érdekében. Tehát ez lenne az igazi katasztrófa, ami persze nem zárható ki, de azért remélhetőleg ez elkerülhető. A közvetlen magyar export Oroszországba is, meg Ukrajnába is egyébként a gyógyszeripari exportot jelenti. Ezek nagyrészt olyan termékek, amelyek azért máshol is eladhatók, Másrészt, hogy ezeket az embargó mennyiben fogja érinteni, vagy nem fogja érinteni, ez számomra még nem világos. Tehát ez nem tűnik azért egy katasztrofális dolognak. Sokkal nagyobb problémát jelent az autóipar. Egyrészt az autóiparban közvetett módon az Oroszországba irányuló exportba is beszállító Magyarország. A nagy német autógyáraknak egy fontos exportpiaca Oroszország, vagy volt pontosabban Oroszország. Tehát ennek a kiesése azért problémát jelent, de még inkább problémát jelent az, hogy az alkatrész ellátása, tehát például Ukrajnából érkeznek olyan alkatrészek, amelyeket rövid távon nem tudunk pótolni máshonnan, és hát a háborús területről nem nagyon érkezhet ilyen termék, vagy hát pillanatilag nincs információm arról, hogy ez megoldható lenne. Tehát itt például biztos, hogy komoly problémákat fog jelenteni az alkatrészellátásnak a hiánya, ami nagyon sok más alkatrészsel együtt, mert például ugye eddig is ismeretes, hogy volt már csiphiány, Kínában most a COVID-járvány miatt újabb korlátozásokat jelentettek be, ezek is érintenek, rövid időre szóló termelés leállások voltak, de azért ezek ugyancsak komoly volumenek. Tehát az egész autóipar a világon is, de hát most főleg az Európai Unióban, ami minket érint, és így közvetve Magyarországon is, azért nagyon megsínli ezt a háborús helyzetet, ami azt gondolom, hogy az ipari termelés szempontjából, hiszen a magyar iparnak a zászlós hajója pillanatnyilag az autóipar, ez egy nagy problémát jelent. És hát ahogy említettem, az akkumulátorgyártáshoz szükséges nyersanyagoknál is ez a térség egy fontos exportálója volt ennek Magyarország számára. Itt tehát ugyancsak problémák lehetnek, hogy úgy mondjam, a korszerűbb gépkocsik, illetve ezeknek a hajtó berendezése szempontjából.
És ha már gépkocsik, meg szóba került már itt korábban az energia kérdése, akkor a kőolajról, üzemanyagokról is beszéljünk. Ott a háborútól függetlenül is egy nagyon markáns áremelkedés volt megfigyelhető ugye a világpiacon, emellé pedig jött Magyarországon ez a hatósági ársapka, benzinár maximalizálása 480 forinttal. Mit gondol erről gazdaságilag, erről a 480 forintról, mennyire tartható ez, milyen hatással van ez a magyar gazdaságra?
Itt két probléma van. Egyrészt maga az ársapka, ez bizonyos értelemben egy kormány, ami választások előtt áll, és rettenetesen emelkedik a benzinár, hogy ez valamilyen korlátozó lépéseket megpróbál csinálni, ez tulajdonképpen politikai szempontból érthető, ha gazdaságilag nem is feltétlenül racionális, de politikailag igen. Az a technika, hogy ezt Magyarországon megcsinálták azonban, hát borzasztóan azt gondolom visszaütött a kormány számára is, hiszen egy jó néhány kisebb benzinkútnak a működése hát ellehetetlenült, ellátási tavarok alakultak ki, és hát közben a költségvetésnek is azért pénzébe került ez, bár igyekezett a cégekre hárítani ennek a tehernek és veszteségnek a túlnyomó többségét. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a technikát mindenképpen el kell felejteni. A költségvetés helyzete az, hogy átvállalja ezt a veszteséget, amit egyelőre a cégekre terheltek rá, ezt alig ha teszi lehetővé, vagy teljes egészében biztos, hogy nem teszi lehetővé. Magyarán szerintem a ársapka a választások után, lévén, hogy eleve döntő szempont volt ebben a választás és a politikai megfontolás, ezt valamilyen módon ki kell vezetni. Hogy most egy lépésben-e, vagy több lépésben, hát ezt majd a mindenkori kormányzat eldönti, hogy és mint. Az egy szomorú következmény viszont, hogy az infláció esetében ezek mindenek előtt ez, de azért említhetők az élelmiszer ármaximálások is az októberi ára való kötelező állás miatt. Egy újabb inflációs emelkedést okozhatnak egy olyan időszakban, amikor talán már az infláció nem emelkedne így tovább. Tehát tulajdonképpen egy elhúzódóbb inflációhoz fognak vezetni, ami egyébként amúgy is igen magas. Tehát a GKI várakozása körülbelül az idei évben átlagosan 9%-os áremelkedés lesz. Tehát a mostanihoz ugye a legutolsó adat az 8,3% volt, ehhez képest is egy további növekedésre számítunk. Egyébként a legtöbb elemzőnek ez a véleménye, a jegybank is jelezte, hogy további emelkedés lehetséges. Az év végén lesz valószínűleg már, hát remélhetőleg, és persze ez nagyon függ attól is, hogy az orosz-ukrán háború hogy alakul, lesz már némi lassulás, de azért valószínűleg még jövőre is egy olyan éves átlagban egy 7%, tehát a jövő év végén azért már talán 6 körüli áremelkedés várható. Ugye a Magyarország a rendszerváltás után ennél magasabb inflációt is megélt, de azért ezek az elmúlt 15 évben azért hát már elszoktunk az ilyen áremelkedéstől, és ezek mindenképpen romboló hatásúak.
Az inflációról még mindjárt részleteiben beszélünk, csak egy kérdés még a benzin ár kérdéséhez. Tehát jól értem, hogy azt mondja, hogy gazdasági szempontból fenntarthatatlan hosszú távon ez a megoldás?
Azt gondolom, hogy igen, mert csődbe mennek a benzinkutak, és hát a MOL is legutóbb ugye jelezte, hogy nem hajlandó átvenni elvileg a kormány utasítására sem azokat a benzinkutakat, amelyek bezártak, mert hát nem tudták elviselni azt, hogy a beszerzési árnál olcsóban kelljen adniuk a benzint, ami hát egy nonsense egyébként egy piacgazdaságban, de hát ennek a MOL ugye a nagykereskedelmi ár is érinti bőségesen, tehát már a MOL sem tud kiállni emellett a helyzet mellett. Most nem beszélve arról, hát ugye ezek már messzevívő dolgok, hogy a úgynevezett egyetemi reform keretében például a közgazdasági egyetem MOL részvényeket kapott, illetve az alapítvány, amelyik fenntartja az egyetemet. Na most egy ilyen veszteséges tevékenységnél hol lesz az a profit, amiből fel lehet tartani egy egyetemet? Tehát ugye ezek itt mind tova-tova gyűrűző dolgok, amelyeket hát illet volna idejében végig gondolni, de hát most is valamilyen módon kezelnie kell majd a kormánynak.
És akkor visszatérve az inflációra. Azt jól értem, hogy azt mondja, hogy amikor előbb-utóbb kivezetik ezt a hatósági árat az üzemanyagnál, illetve annál a további termékeknél, tej, stb., amiket ismerünk, akkor ez mindenképpen meg fogja emelni az inflációt, tovább fogja emelni, hiszen akkor egy jelentős áremelkedés lesz ezeknél a termékeknél.
Minden bizonnyal igen, mert közben ugye a költségei az élelmiszeriparnak, a mezőgazdasági termelőknek is, de akár az importnak is emelkednek, hiszen a bérköltségek idén borzasztó nagy mértékben megugranak. Az energiaár ugye eddig is nagyon nagy mértékben megugrott a termelők számára, csak a úgynevezett rezsicsökkentés volt az, ami hát a lakosság számára ezt nem tette érzékelhetővé. Egyébként maga a rezsicsökkentés is ebben a formájában fenntarthatatlan lesz, mert olyan sok 100 milliárd forintos veszteséggel jár, és hát nem remélhető, hogy rövid időn belül olyan árcsökkenés legyen az energiahordozók piacán, hogy ez megszűnjön, és ledolgozható legyen, hogy valamiért itt is a kormánynak ki kell majd találnia, hogy feloldja ezt a dolgot, feltehetőleg valami olyan megoldást, ami azért a legrászorultabbakat védeni fogja, tehát például egy fejenként bizonyos fogyasztásig nem változik az ár, csak egy bizonyos fogyasztás felett, de hát most nem akarok felelőtlenül tippeket meg lehetőségeket mondani, hát ezt ki kell számolni, meg el kell döntenie majd, amikor eljön a pillanat a kormánynak, de hogy valamit lépniük kell, az számomra elég nyilvánvaló.
Néhány napra vagyunk gyakorlatilag a következő parlamenti választástól, úgyhogy az kérdés, hogy ezt majd milyen összetételű kormánynak kell megtenni, ezt a számítást és további terveket. Bármilyen is lesz ez a következő kormány, ön szerint milyen gazdasági környezetben kell majd kormányoznia? Nyilván nehézben, ezt erről beszélünk 20 perc, hogy nehéz a helyzet. Amit kérdezni akarok, hogy ön szerint kell számítani majd megszorító intézkedésekre? Hívják azt akár, hogy tehát ha nem is így fogják hívni, hogy megszorító intézkedések?
Én azt gondolom, hogy ez elkerülhetetlen, mert a külső és a belső egyensúly is olyan, hogy valamilyen módon erre szükség lesz. Nem feltétlenül jelenti ez azt, hogy a lakosság, vagy a főleg az összlakosság is ezt érzékelni, vagy jelentősen érzékelni fogja. Tehát egyrészt idén nagyon valószínű, hogy a lakosság egészének a fogyasztása még meglehetősen dinamikusan emelkedni fog, hiszen olyan óriási jövedelemkiáramlás történt részben tavaly év végén, részben hát főleg idén és februárban, aminek a következtében még ha az infláció, ami hát sokkal magasabb, mint ezt korábban bárki gondolta volna, erodálja is ezt. Körülbelül egy 4% körüli fogyasztás növekedéssel lehet az idei évben számolni, ami azért egy nagyon gyors fogyasztás növekedést jelent. Ugye a bérek esetében nagyjából egy olyan 14% körüli béremelkedés várható éves átlagban, ugye 20% volt a minimálbérnek az emelkedése, hát átlagosan ennél minden bizonnyal alacsonyabb lesz, mert a magasabb jövedelműeknél nem szükséges, meg nem azért a cégeknek a jelen helyzetben nincs is arra lehetőségük, hogy ilyen mértékben emeljenek. A nyugdíjak esetében ugye a teljes 13. havi nyugdíj ki lett fizetve, ami hát egy körülbelül 6%-os nyugdíj emelkedést jelent. Ugyanakkor hát lényegében hát nem mondhatom, hogy biztos, de majdnem biztos az, hogy idén a gazdasági növekedés nem teszi lehetővé a nyugdíjprémium kifizetését, ami ugye tavaly még a törvényben előírtnál is magasabb volt, ez tehát ki fog esni. Ugyanakkor viszont a magas infláció miatt lesz egy nyugdíjkorrekció, amit a törvény elő is ír. Tehát összességében azért a nyugdíjak reál értékben nagyon jelentősen emelkedni fognak az idén is, bár hozzáteszem, hogy attól függően mikor lesz ez a korrekció, ennek a 13. havi nyugdíj kifizetésnek a hatását a nagyon megemelkedett árak nagyon sok család esetében azért legalábbis átmenetileg, már nyugdíjas család esetében eltolják addigra az időszakra, amikor a korrekciót megkapják az érintettek. Más a helyzet a beruházások esetében. A beruházásoknál a kormány már tavaly is bejelentette a tavalyi költségvetésen belül decemberben beruházási kiadások zárolását, majd bejelentette az idei évre vonatkozóan is. Ez a kettő összesen 1100 milliárd forintot jelent, ami azért egy óriási összeg, és az a valószínű, hogy ha szükséges lesz ugye a megszorításra, nevezzük most ezt így, akkor ez feltehetőleg ugyancsak a beruházásokat, részben pedig az úgynevezett európai transfereknek a megelőlegezését fogja érinteni. Tehát a beruházások esetében egyébként a GKI nagyjából változatlan szinten számol a tavalyi évhez képest. Ez a legnagyobb különbség a korábbi prognózisunkhoz képest, mert azért korábban egy elég dinamikus emelkedés volt várható. De itt úgy tűnik, hogy erre nem lesz lehetőség, részben azért, mert az Európai Uniós transzferek beérkezése továbbra is teljesen bizonytalan, és ha sikerül is a megállapodása, hogy ezt már említettem, mire ebből kifizethető pénz lesz, azért ez az év vége felé lesz, tehát ez a beruházás nagyon élénkíteni nem tudja, megelőlegezésre ez nincsen forrása a költségvetésnek. Orosz-ukrán háború az egész régiót bizonytalanabbá tette, tehát a beruházási döntéseknél komoly új beruházás nem valószínű, sőt, őszintén szólva, a ukrán határhoz közelebbi, tehát a kelet-magyarországi területeken, például Debrecen esetében is, kérdéses, hogy az eddigi döntések vajon nem fognak-e késedelmet szenvedni, leállni, elhalasztani, áttervezni, csökkenteni. Tehát ezért ez egy olyan bizonytalan helyzet, amiben ez könnyen elképzelhető. Végül, de nem utolsó sorban, és ez tulajdonképpen a szigornak egy lényeges eleme, a kamatemelkedés. Tehát ez a beruházási hitelek esetére is vonatkozik a cégek esetében, tehát azért drágább lesz az ő számukra, de ez az, ami a lakosság egy részét is érinteni fogja, részben az új hitelfelvételeket nagyon meg kell fontolni, részben pedig akinek már hitele van, akkor ennek a jóval magasabb kamatok miatt sokkal nagyobb lesz a terhe. Most, ha rögzített kamat van, ez nyilván akkor lép életbe, amikor ez a rögzítés lejár, de hát vannak olyanok, ahol pont most jár le egyébként a rögzítés. Vannak olyanok, például épp a régi devizahitelesek, ahol nincs is rögzített kamat. Tehát ezeknél azért nagyon komoly tehernövekedés következhet be, ami egy nagyon erős megszorítás jelent. Az elképzelhető, hogy a kormány bármelyik színű is, a leginkább rászorult rételeknél kitalál valamit. Ugye a év közepén lejár a törlesztési moratórium teljes mértékben, tehát itt azért komoly feszültségek várhatók, amiket valamilyen módon azért korlátozni kell. Nyilván megszüntetni nem lehet, de ebben elképzelhető, hogy a kormány valamilyen lépéseket a nyárra tenni fog.
És az ilyen különböző családtámogatási rendszereket mennyire tartja fenntarthatónak ebben a gazdasági környezetben Csók és a többi?
Ugye a legborzasztóbb az az, hogy a családi pótlék az a tipikus példája, ami azért a legszegényebb emberek szempontjából jelenti a legfontosabb gyerekvállalás esetén való támogatás, hiszen a jobbmódúak az SZIA visszatérítés adókedvezmény révén azért elég komoly támogatásban részesülnek. Ez ugye minimális összeg, ez most már több mint egy évtizede változatlan, tehát ez valamilyen módon, ez ugye az ellenzék politikájában szerepel is, hogy 4 év alatt ezt jelentősen emelni fogják. Én el tudom képzelni, hogyha a mostani kormány marad a hivatalban, erre valamilyen technikát erre is ki fognak találni, mert itt azért valóban a megugrott infláció azért nagyon sok ember számára, akinek nincs olyan jövedelme, ami miközben ugye országos méretekben a jövedelmek nagy mértékben nőttek, a differenciálódás azért nagyon erőteljes. Tehát vannak rétegek, amelyek számára az infláció hát tragikus helyzetet jelent.
Szeretném, hogyha segítene megérteni, hogy mi zajlik e körül az euró árfolyam. Itt volt egy 400 forint környékére felmenő euró, és aztán pár nap múlva visszajött ez 371 néhányra. Mi történt? Miért ment föl 400-ra? Miért jött vissza 370 környékére? Mi történik az euróval? És mindez milyen hatással lehet mindarra, amiről most beszélgettünk, inflációra, gazdaságra?
A árfolyam ingadozásban nagyon nagy szerepe van az orosz-ukrán háború pillanati állásának. Tehát akkor, amikor olyan hírek terjednek el, hogy béketárgyalás kezdődik, vagy olyan béketerv van, aminek bizonyos pontjaiban mind a két fél egyetért, vagy csitulnak a harcok, akkor van egy megnyugvás, és van az érintett devizáknak, így a forintnak egy erősödése, és a ellenkező esetben, amikor a harcok kiújulnak, vagy nagyon hevessé válnak, amikor megszakadnak a tárgyalások, amikor újabb szankciót vezetnek be, amikor egy nagyon kemény orosz fenyegetés hangzik el, akkor pedig hát gyengülnek ezek a devizák. Na most a 400 forintos forint árfolyamnál orosz-ukrán helyzet éppen nagyon feszülté vált. Emellett a magyar deviza kitett annak is, hogy továbbra is a reál kamat Magyarországon negatív, nagyon negatív, kirívóan negatív a régióban, tehát erre leginkább érdemes spekulálni, és lehet számítani arra, hogy további leértékelődés lesz. Hát erre lépett a Nemzeti Bank kamatemeléssel, egy rugalmas rendszert vezetett be, hogy hetente hirdet meg betéti tendert, ami befolyásolja az aktuális kamatot, és hát ez tulajdonképpen hozott egy átmeneti megnyugvást. Na most ugye a 400 azért az egy szélsőséges érték volt, a mostani 370-375 körüli érték az ehhez képest nagyon szép, de azért ha arra gondolunk, hogy mennyi volt egy évvel vagy két évvel ezelőtt a forintnak az árfolyama, akkor azért a dolog már nem ilyen szép, mert ugye 2021-ben átlagosan még 355 forint volt egy euró, de ez év elején is volt még ez alatti árfolyam is. Tehát ehhez képest azért ez a 375 is egy nagyon erős gyengülést jelent. Itt nyilván a Nemzeti Banknak a kamatemelés mellett kell a piaci helyzettől függően a kamatokat emelnie kell. A mi prognózisunk egyébként az év végére körülbelül egy 8%-os alapkamatot jelent. Ugye a Nemzeti Bank pillanatilag megkülönbözteti az alapkamatot és az úgynevezett irányadó kamatot, de a tervek szerint az év közepére vagy legkésőbb a végéig ez ugyanaz lesz. Tehát a 9%-os infláció mellé éves átlagban lenne egy 8% körüli alapkamat, ami azt jelenti, hogy még mindig ezen a szinten is negatív a reálkamat, de ez valószínűleg már biztosíthatja azt, hogy a forint nagyjából a mostani árfolyamon, vagy annál kicsit talán még erősebb is legyen.